Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntjük mindannyiukat Isten tiszteletünkön, s akik még nem tették volna esetleg ez idáig meg, azoktól azt kérjük, hogy a mobiltelefonunkat halkítsuk le, vagy kapcsoljuk ki az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hívogatjuk a testvéreket jövő heti gyülekezeti alkalmainkra. Kedden este 7:30 kezdettel tartunk bibliaórát, pénteken délelőtt 9:30 kezdettel baba-mama kört, délután pedig a konfirmandusokat hívjuk konfirmációs órára. Azokat, akik az első éves konfirmációs oktatásra jelentkeztek, most pénteken délután 16:00 várjuk ide a gyülekezeti termünkbe. Azokat, akik másodévesek, a megszokott rendszerint délután 17:00 hívjuk és várjuk. Ha Isten éltet, megtart bennünket jövő vasárnap 9:50 kezdettel tartunk Isten tiszteletet, és mint most is, az Isten tisztelettel párhuzamosan gyermekek számára gyermek Isten tiszteletet. Szeretettel emlékeztettem újra a testvéreket arra, amiről röviden az elmúlt vasárnap is szóltam, hogy október 1-től hazánkban népszámlálás kezdődik, és arra kérjük a kedves testvéreket, hogy mivel ebben kötelező részt venni, a kötelességeinket teljesítsük, október első két hetében, 15-éig lehetőségünk van számítógépen keresztül, interneten keresztül kitöltenünk a népszámlálási íveket. Ehhez mindenki kapott már a postaládájába egy levelet, egy kód van benne, azzal tudunk belépni a saját háztartásunkat illető bevallási oldalra. Vannak kötelező adatok, amelyeket mindenkinek kötelező bevallania, és vannak lehetségesen bevallható adatok. Ezek közé tartozik az az adat is, hogy ki melyik felekezethez vezetően kitöltendő adatok között megjelölni azt, hogy reformátusok vagyunk. Nagyon nehéz megállapítani egy országnak a népességéről, hogy pontosan milyen a felekezetek közötti eloszlás. Mi arra bátorítjuk a testvéreket, hogy töltsük csak ki, lapozzunk el odáig. Akinek arra van szüksége, hogy segítsünk neki az interneten keresztül kitölteni ezt az adatlapot, szívesen segítünk, megtesszük, ha fölhatalmaz bennünket egy rövid kis formanyomtatvány aláírásával arra, hogy az adataiba, személyes adataiba belepillanthatják interneten kitölteni ezt az adatlapot, azokhoz majd menni fognak a biztosok, akikkel le kell ülni egy asztalhoz, de azt kérem, hogy akkor is csak erősítsük meg, hogy mi erről szeretnénk nyilatkozni, és tegyük az áldozatot, ami kötelességünk is, meg egy lehetőségünk is egyfajta bizonyságtételre. Az elmúlt időszakban, és ezeket az adományokat, legyenek azok anyagiak, vagy kétkezi munka időben. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreink, most hitvallásunkból olvasunk a mai úrnapon, a 40. úrnapja kérdéseit és feleleteit fogom felolvasni, és feleletek a 10 parancsolat magyarázatát adják nekünk, azon belül a 6. parancsolat magyarázatát, amely így szól: ne ölj! Mit kíván Isten a 6. parancsolatban? Azt, hogy felebarátomat sem gondolatban, sem szóval, vagy a magam viseletével, annál kevésbé tettel, akár közvetlenül, akár mások által, gyalázattal ne illessem, ne gyűlöljem, ne sértsem meg, vagy meg ne öljem, hanem minden bosszúvágyat írtsak ki magamból. Saját magamban se tegyek kárt, se vakmerően ne rohanjak veszedelembe. Ezért viseli a világi felsőbség a fegyveres hatalmat is, hogy a gyilkosságot megakadályozza. De hát nem csupán a gyilkosság megtiltásáról van szó ebben a parancsolatban? A gyilkosság megtiltása által azonban arra is tanít Isten bennünket, hogy ő a gyilkosságnak még a gyökerét, úgy mint az irítséget, haragot, gyűlöletet, bosszú vágyat is gyűlöli, és mindezt már titokban való gyilkosságnak tekinti. De elége az, ha fele barátunkat az említett módon meg nem öljük? Nem elég. Mert amikor Isten az irítséget, gyűlöletet és haragot kárhoztatja, kívánja, hogy szeressük fele barátunkat, mint magunkat, iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörületességgel viseltessünk, kárát tőlünk telhetőleg elhárítsuk, és még ellenségeinkkel is jót tegyünk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további részének áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és figyelmes szívvel hallgassuk Isten hozzánk szóló üzenetét, heti zsoltárunkat, az 54. zsoltárunkat olvasom, és az ő segítségével magyarázom a testvérek előtt. Az 54. zsoltárban a következőket találjuk megírva. A karmesternek, húros hangszerekre, Dávid tanítása. Abból az időből, amikor az ifiek elmentek, és azt mondták Saulnak, nem tudod, hogy Dávid nálunk bujkál? Istenem, segíts meg engem neved által, és szolgáltass igazságot nekem hatalmaddal. Istenem, hallgasd meg imádságomat, figyelj szám beszédeire, mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlen emberek keresik lelkemet, akik nem is gondolnak Istenre. Íme, Isten az én segítőm, az Úr az én lelkem támogatója. Visszafordítja a gonoszt ellenségeimre. Igazságod által rontsd meg őket. Kész szívvel áldozom neked, áldom nevedet, Uram, mert jó vagy. Minden nyomorúságból megszabadítottál engem, és megpihentetted szememet ellenségeimen. Kedves testvérek, e heti zsoltárunk egyik érdekessége, hogy Dávid életének egy ismert szakaszához kötődik. Nem minden zsoltárral kapcsolatosan tudjuk, hogy mikor és milyen szituációban keletkezett, de az 54. zsoltár azok közé tartozik, ahol nagyon pontosan tudjuk és látjuk a hátteret. Erre utal egészen félreérthetetlenül ennek a zsoltárnak a bevezetője a második vers. Dávid Saul király elől menekült életének ebben a szakaszában, aki féltékeny lett rá. Gondolhatnánk, hogy egy király, aki az ország első embere, nem kell, hogy féltékenykedjen, és nem is értjük ezt, de a Szentírást olvasva fölsejlik előttünk az, hogy Saul féltékenységének Dáviddal szemben az oka abban állt, hogy tudta és érezte, hogy Isten Dávid pártján áll. Féltékenysége egyre mélyült a szívében, és olyan gyűlölet keletkezett benne, hogy Dávidot többszörösen is meg akarta ölni. Dávid tehát elmenekült Saul elől, aki azonban attól, hogy Dávid tőle fizikailag eltávolodott, nem nyugodott meg, hanem elkezdte őt üldözni. Akik segítettek Dávidnak a menekülése folyamán, azokon Saul kegyetlenül bosszút állt. Ezért Dávid erdőségekben és pusztaságokban rejtőzködött el, Saul meg folyton kutatta és üldözte őt. A Zsoltár írásának az idején Dávid éppen egy bizonyos pusztaságban, egy Zif pusztájában volt. Ez a kietlen hely Zif városa környékén található. Ezt a várost lehet, hogy nem hallottuk még a nevét, de a Biblia mégis megemlíti, mert amikor arról olvasunk, hogy ki milyen örökséget kapott Izrael törzsei között, akkor ott azt olvassuk, hogy Zif városa a honfoglalást követően Júda törzsének adatott. Józsué könyvének 15. fejezetében a 24. versben olvasunk erről. Hogy még jobban értsük ezt a Zsoltárt, hadd mondjam azt akkor a testvéreknek, hogy mivel ez a város Júda fiainak öröksége volt, és már jó idő eltelt a honfoglalás óta, nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy ebben a városban Júda törzsének tagjai éltek, akik közé Dávid is tartozott. Talán nem volt véletlen, hogy ott, azon a helyen keresett Dávid menedéket. Azonban, ahogy utal erre a Zsoltár bevezetője, ezek a Zifben lakók elárulták Dávidot. Elmentek Saulhoz, és elmondták neki azt, hogy Dávid az ő városuk környékén rejtőzködik. Hogy még nagyobb legyen a döbbenetünk, azt is elmondom a testvéreknek, hogy ezt a zífiek kétszer is megtették. Sámuel proféta első könyvének 23. fejezetében a 19. versben olvassuk azt, amikor először megtették, majd a 26. fejezet első versében olvasunk arról, amikor ezt másodszor is megtették Dáviddal szemben. Dávid szíve nyilván megkeseredett emiatt, de nem vesztette el az Úrba vetett reményét és bizalmát, és erről beszél nekünk ebben a Zsoltárban. Úgy gondolom, hogy az első árulás után keletkezhetett ez a Zsoltár. Akkor ugyanis a zífiek besúgását követően Saul felvonult, és már-már úgy nézett ki, hogy Dávid a kezébe fog esni. Azt olvassuk a történet leírásában, hogy csak egy hegy választotta el őket egymástól, az egyik a hegy egyik oldalán volt, a másik meg a másik oldalán. De ekkor, amikor már-már úgy nézett ki, hogy nincs hova menekülnie Dávidnak, nincs tovább, egy követ érkezett és hírt hozott Saulnak arról, hogy filiszteusok törtek az országra, és mivel Saul Izrael királya volt, ezért azonnal elindult, hogy a filiszteusok ellen hadakozzon. Dávid pedig így menekült meg. Azt gondolom, hogy mindezeket a háttér információkat tudnunk kell ahhoz, hogy mélységében és helyesen megértsük azt, amit olvastunk, és azt, amit olvashatunk ezen a héten az 54. Zsoltárban. Dávid nyilvánvalóan az esemény után összefoglalja imádságait, amelyeket korábban elmondott, és ez nagyon tanulságos számunkra, mert visszatekinthetünk arra, hogy Dávid ebben a nagyon kritikus élethelyzetben hogyan viselte magát, minden keresztül, és hogyan jutott, hogyan ért véget az ő életében ez a nagyon szorult élethelyzet. A harmadik vers éppen arról szól és arra utal, hogy Dávidnak már csak Isten személyes közbelépése maradt a reménysége. Emberileg Dávid minden lehetőségének a végére ért. Ez azt jelenti, hogy már nem tudott hova menekülni, mert a saját törzsének a tagjai lettek az ő árulói. Ma úgy mondanánk ezt, hogy elfogyott körülötte a levegő. És csak egyetlen egy reménysége maradt Dávidnak, ez pedig az, hogyha Isten maga személyesen közbelép. Nyilvánvalóan Dávid tisztában volt azzal, hogy Isten minden időben képes segítséget adni, és talán arra gondolt Dávid, hogy Isten segítségének az eszközei az ő törzsének a tagjai lesznek. Azért menekült arra a környékre. Amikor azonban azt látta, hogy ez nem így történik, akkor meg kellett tanulnia Dávidnak azt, hogy magára, Istenre, ahogy ő mondja, Isten nevére, Isten személyére bízza magát. Arra, hogy Isten most személyesen valahogyan közbe lép. A negyedik és ötödik versekben ezért szól Istenhez Dávid nagyon őszintén. Miután szembesül azzal, hogy nincs hova hátrálnia, sarokba szorult, és itt a vég, Istentől azt kéri, hogy hallgassa meg. Mert olyan számára ez a helyzet, mintha idegenek támadtak volna rá. És most értsük meg ebből, amit Dávid elmond, hogy tulajdonképpen a sajátjait idegeneknek nevezi, elidegenedetteknek, akik nem csak tőle idegenedtek el, hanem elidegenedtek Istentől is. Azt mondja, hogy kegyetlenek és irgalmatlanok azok, akiktől ő segítséget remélt. Nem kevesebbet mondja Dávid, mint a lelkét keresik. Ez azt jelenti, hogy Dávid tisztában van azzal, hogy meg akarják ölni. Itt nem arról van szó, hogy valami kis szankciót akar Saul ellene, hanem arról van szó, hogy meg akarják őt ölni. Ez a vallomás, testvérek, egy olyan embernek a vallomása Isten előtt, aki számára emberileg minden remény elfogyott. Aki eljutott abba a helyzetbe, hogy azt mondja, nincs tovább, én már nem látom, hogy hogyan, mint lehetne még egy lépést tenni. Itt egyedül egy valami történhet, az, hogy elmondom mindezt Istennek, és az Isten esetleg tesz valamit, személyesen. A hatodik vers ebben a szorult helyzetben, hadd mondjam így egy jelképet használ, hogy egy felemelt mutató új. Mert miközben Dávid elmondja, hogy milyen az ő helyzete, hogy mennyire nincs tovább, egyszerre csak felemeli az ujját és az égre mutat. Amikor elfogy ugyanis az Isten félő embernek a reménysége, vagy inkább a látása arról, hogy Isten őt hogyan segíthetné meg, akkor mindig marad még egyetlen lehetősége, ez pedig az, hogy fölnéz személyesen Istenre. Arra, hogy Isten valami különös, általa és általunk egyáltalán fel sem tételezett módon, mégis mellénk áll, és megsegít bennünket. Egy hatalmas felkiáltás ez a hatodik vers, amelynek az alapja az, hogy aki kiált, maga elé idézi Isten atyai szeretetét az ő fiai iránt. Segítőm és támogatóm, azt mondja Dávid. Ez az alapja annak, hogy noha én nem látok semmiféle megoldási lehetőséget, mégis odafordulok Istenhez. Mert ő segítőm és támogatóm. Mit jelent az, hogy Isten segítő és támogató? Hát ezt fejti ki a következő versekben Dávid. Egyrészt azt jelenti, hogy Isten segítő és támogató, hogy Dávid azt mondja, Isten majd elrendezi igazságosan az én ellenfeleimmel, az ellenem fordulókkal azt, amit el kell rendezni. Másul úgy mondja ezt, hogy az Úrra bízom az én ügyemet. Majd Isten elrendezi az ellenem fordulókkal azt, amit el kell velük rendezni. Azaz Dávid bízik Isten igazság szolgáltatásában, amelyet az övéit ért támadásokkal, az övéi támadóival szemben Isten mindig foganatosít. Dávid tudja, hogy Isten gyermeke, Isten szemefénye. És aki Isten szemefényét bántja, az ellen Isten intézkedéseket foganatosít. Dávid azt mondja, hogy segítőm és támogatóm az Úr, azaz rá bízom az igazság szolgáltatást. Másodszor azt jelenti, hogy az Úr az ő segítője és támogatója, hogy Dávid azt mondja, áldom őt, és szívvel áldozok neki. Ez azt jelenti ebben a bizonyságtételben, hogy Dávid békességre jutott, még mielőtt az ő valóságos szabadítása megtörtént volna. Elmondja azt, hogy nem tudom, hogy miként fog megtörténni, de amikor föltekint Istenre, és Isten atyai szeretete, amelyet az őt félők, az ő gyermekei iránt tanúsít, átjárja a szívét, akkor Dávid azt mondja, hogy áldom az Urat, és szívvel áldozok neki. Nem tudta, hogy Isten miként fog cselekedni, de áldotta az Urat, és szívében nyilvánvalóan hála áldozattal áldozott az Úrnak. Harmadszor leírja nekünk, ez már az esemény után van, hogy hitében Isten felől nem szégyenült meg. Az, hogy ő Istenre, mint segítőjére és támogatójára tekint, annak ő bizonyságát vette, mert hitében nem szégyenült meg. Azt mondja, hogy megszabadította őt, szemeit pihentette elvonuló ellenségein. Testvérek, a győztesek szokták ezt tenni egy-egy csata után, hogy a szemüket pihentetik a legyőzötteken. Dávid azt mondja, az Úr megszabadított engem, és én pihentettem a szemeimet Saulon és az ő elvonuló hadseregé. Miután Isten valami különös módon, ahogyan sem én, sem senki a velem lévő közül nem számíthatott erre, közbelépett és megszabadított engem. Testvérek, tegyük fel a kérdést, mivel nagyon konkrét élethelyzetben keletkezett ez a Zsoltár, hogy mire tanít és miben erősít meg bennünket ma Dávidnak a bizonyságtétele. Nyilvánvalóan arra emlékeztet bennünket ez a Zsoltár, és az a helyzet, amiben a Zsoltár keletkezett, hogy Isten híveinek életében előállhatnak ma is, és minden időben lehetetlen helyzetek. Nem szeretjük a lehetetlen helyzeteket, és sokan azért menekülnek Isten irányába, mert úgy gondolják, ha Istennel szövetségre lépnek, akkor elkerülik a lehetetlen helyzeteket. Akkor az életükben nem kerülnek lehetetlen helyzetekbe. Mégis ez a Zsoltára erre emlékeztet bennünket, és arra tanít bennünket Isten, hogy a mi életünkben is, akik Isten félők vagyunk, előállhatnak olyan élethelyzetek, amelyekben, hadd mondjam akkor így ismét mai formában, elfogy körülöttünk végképp a levegő, amikor nem tudunk hova hátrálni. Amikor azt mondjuk emberileg, hogy vége. Sokféle oka lehet annak, hogy az ember ilyen lehetetlen élethelyzetbe kerül. Ez a Zsoltár emlékeztet bennünket arra, hogy ennek minden időben lehetséges oka az, hogy a körülöttünk élők meggyűlölnek bennünket azért, mert az Úr szeret. Dávid soha nem bántotta meg Sault. Saul egyszerűen azért kezdte őt gyűlölni, mert azt látta, hogy Isten Dávidot szereti. Furcsa dolog ez, testvérek, de ami Dávid és Saul között megtörtént, az újra és újra előfordul a világban. Már a Bibliában is találunk ilyen történeteket, de ma is megvan ez a történet a világban. A világban sokaknak nem kell Isten, de akik körülöttük mégis Isten szeretetét élvezik, azokat meggyűlölik. Érthetetlen dolog ez. Sok Isten tagadó ember, aki még Isten létét is vitatja, igaz gyűlölettel gyűlöli azokat, akik meg arról tesznek bizonyságot életükkel vagy szavaikkal, hogy az Isten szeretetét élvezik. Hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy egyre jobban egy ilyen világ felé tartunk. Ahol a világ, amely átrendeződik az Isten tagadásban, átrendeződik az Istennel való szembenállásban, mert ez történik ma lelki vonalon a világban körülöttünk, egyre jobban meggyűlöli azokat, akik Isten szeretetét élvezik. Hadd mondjam azt, egy olyan világban él sok keresztjén ma már körülöttünk, hogy nem kell semmit sem tennie azért, hogy gyűlöljék. És sajnos egy ilyen világ felé tartunk, ahol ez talán a földkerekség egészére ki fog terjedni. Ahol nem kell tenni egy Istennel igaz, hitkapcsolatban álló embernek semmit azért, hogy gyűlöljék. Így volt az első keresztjénekkel is. Nem bántották Rómát, nem bántották a zsidó honfitársaikat, de a világ eszemen gyűlölettel fordult feléjük. Miért? Azért, mert Jézus szerette őket. Testvérek, akik Jézus Krisztust szeretik, akik Isten szeretetét élvezik, számoljanak azzal, hogy meg fogják őket gyűlölni ezért. Lehet, hogy nem fogják kimondani a gyűlölőink, hogy ezért gyűlölnek bennünket. Lehet, hogy majd rámutatnak egy-két olyan bűnünkre, ami valós, meg igaz, de amiért nem kellene bennünket gyűlölni. A háttérben ott áll minden időben a világ gyűlöletének hátterében a féltékenység. Az a féltékenység, amelyre mi nem adunk okot. Mert az Isten kegyelmét elfogadtuk, Isten felénk való szeretetét nem vívtuk ki semmivel, nem voltunk jobbak másoknál, Isten mégis mellénk állt, és ezt a világ nagyon nehezen viseli. Készüljetek föl erre, és ha ilyesmit tapasztaltok, akkor ne lepődjetek meg. Istenért, Jézus Krisztusért, azért, mert élvezzük az ő szeretetét, nem fog senki dicsérni bennünket, sokkal inkább talán éppen gyűlölettel fogunk találkozni. Mi a mi vigaszunk ebben a helyzetben? Most meg ezután? Testvérek, csak az, amire Dávid rámutat ebben a Zsoltárban, hogy nekünk igazságos mennyei atyánk van, aki az övéit számon tartja és oltalmazza. Csak ebbe bízhatunk. hogy Isten olyan atya, aki nem feledkezik meg a gyermekeiről, és aki mindent tud, ami az ő gyermekeivel ebben a világban történik, mert számon tartja gyermekeit, sőt, oltalmazza a gyermekeit. Tudjuk vajon a módját, hogy miként teszi meg ezt Isten? Hát olykor tudni véljük, olyankor nyugodtabbak vagyunk. De vannak olyan élethelyzetek, amikor nem tudjuk azt, hogy Isten hogyan fog bennünket megóvni, hogyan fog bennünket kimenteni. Azt tanítja nekünk ez a Zsoltár, hogy nem kell ezzel foglalkozzunk. Bízzuk csak Isten nevére, Isten személyére magunkat, és hagyatkozzunk arra, amit egy másik Zsoltár, a 103. Zsoltár így fogalmaz meg. Hallgassák csak a testvérek! Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Mit akar Isten? Mit tehetsz? Nem azt, hogy gógyizol, hogy az Isten miként meg hogyan szerezzen neked szabadulást. Isten azt akarja, hogy bízd rá magad az ő személyére. Csak ennyit tegyél. Engedd el a gondolataidat. Ne gondold azt, hogy az Isten hatalma, cselekvési lehetőségei korlátozottak, hogy bárminek is alá vannak vetve. Azt mondja a 103. Zsoltár, hogy az Úr a mennyben állította fel a trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Testvérek, Isten úgy uralkodott Dávid idejében, hogy egy filiszteus vezetőnek a fejéből kipattant egy szikra, talán egy héttel azelőtt, hogy ez a Dáviddal való esemény történne ott a hegyen, hogy meg kéne támadni a zsidókat, be kéne törni az országba. Mit tudta az a filiszteus, hogy amit ő tesz, az majd egy nyomorúságba, sarokba szorult embernek a szabadulása lesz. Tudta Dávid ezeket a dolgokat? Nem tudta. Valószínű azt is utólag tudta meg, hogy Saul miért vonult el. Dávid valószínűleg csak azt látta, hogy a hegy túloldaláról Saul és a csapatai elvonulnak. Csak azt tudhatta, hogy Isten tett valamit. Hogy mit, azt nem tudhatta ott azonnal. De az Isten közbelépett. Testvérek, ebbe kell nekünk bíznunk, és erre kell hagyatkozunk minden időbe. Az Isten a mennyben állította fel a trónját. Nem a politika uralja a dolgokat, hanem Isten. Vannak dolgok, amikbe belelátunk, de Isten magasan e fölött áll. És azt mondja ez a Zsoltár, a 103. Zsoltár, hogy mindenen uralkodik. Mi nem tudjuk úgy mozgatni, testvérek, az eseményeket. Nem tudunk úgy mozgatni embereket. Még magunkat sem tudjuk úgy mozgatni, hogy jókor, jó helyen legyünk. De az Isten uralkodik mindenen, mindent a kezébe tart. És azt mondja, hogy az ő szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Testvérek, akik így tudnak Istenre föltekinteni, azok meg fogják látni az ő szabadítását a leglehetetlenebb élethelyzetekben is. Mi erre a mi bizonyosságunk? Azt, testvérek, hogy Isten a legnagyobb szabadítást már elvégezte rajtunk. Mi is volt ez? Hát már beszéltünk róla. Az, hogy az ő fia Jézus Krisztus által kihozott bennünket a halálból és a kárhozatból. Isten ezt a legnagyobb szabadítását már elvégezte a gyermekein. Elvégezte a mi üdvösségünket, megigazított bennünket, helyreállított bennünket, hogy mi vele legyünk, övéi legyünk életünkben és halálunkban. Helyreállította a szövetséget, amit mi elrontottunk. És ami miatt az ember lehetetlen helyzetbe került, az Isten már bizonyított a legnagyobb szabadulást, a legnagyobb jót megtette velünk. Miért ne bíznánk abba, hogy életünk lehetetlennek tűnő helyzeteiben újra mellénk fog állni. Újra meg fogja tenni azt, amit csak ő tehet meg. Hiszen minden szabadítása, amely a mi múlandó földi életünkre nézve szól, az eltörpül amellett, hogy ő kiragadott bennünket a halálból és a kárhozatból. Testvérek, ha már megszabadultunk, vettük az ő szabadítását és szabadításait, akkor végül hadd biztassam arra a testvéreket, hogy legyen ez nekünk, mint Dávidnak, az énekünké és bizonyságtételünké. Látják a testvérek, mekkora csoda az, hogy Dávid, amikor kijött ebből a lehetetlen élethelyzetből, akkor talált rá időt, hogy lejegyezze és leírja Isten lelkének indítatására azt, hogy mi történt vele. És ebből ma, több ezer évvel Dávid halála után, mi profitálunk. Ha Isten jót tett velünk, testvérek, ne maradjon a mi titkunk. Örökítsük meg. Legalább mondjuk el. Legalább tegyünk bizonyságot róla. De az se baj, ha elkezdjük összefoglalni. Leírni. Hogy legyen nekünk magunknak is a Szentíráson túl majd mire visszatekinteni, amikor egy következő mélységbe jár a mi életünk. Hogy legyen mire emlékezni. Uram, rád hagyatkoztam, és te megszabadítottál. Adja az Úr, hogy ez a Zsoltár ezen a héten erősítsen bennünket, amikor nem tudjuk, hogy milyen élethelyzetek várnak ránk, és legyen a mi tekintetünk folyton folyvást a mi Urunkon, azon az Úron, akinek szeretete mindörökké az Isten félőkkel van. Amen. Gyertek, testvérek, most helyünkről fennállva énekeljünk, és majd utána csendesedjünk el imádkozni. A 269. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek három versét fogjuk most énekelni. 269. dicséretünk három versét énekeljük. Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom.
Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Ő formált, s tudja dolgomat, lelkem ezzel bíztatom. E világ szép formája, az ő keze munkája, mit félek, ek mondom merisen. Istenem és Atyám lészen. Öröktől fogva ismerte, hogy mire lesz szükségem. Éltem, szükségem s elégségem. Lelkem hát mit süllyed ez? A hídben mit csügged ez? Egy kis bajt nőznél meg, hogy tántorítanak. Tudja Isten kívánságot, átismer csak ő adhat. De bölcs Uram, te jóságot, tudod sok elmaradhat. Tudom gondot, ám nagy. Mint akarod, hát úgy légyen, másként én nem volna szégyen.
Helyünket elfoglalva imádkozzunk, testvérek. Köszönjük, Urunk, hogy fölemeled a mi tekintetünket önmagadra. Dicsőítünk, imádunk téged azért, aki vagy. Örökké való Isten, aki a mennyben állítottad fel trónodat, és mindenek felett uralkodsz. Segíts meg bennünket, hogy miközben ezt kimondjuk, és így imádva dicsőítünk téged, igaznak is gondoljuk mindezt, megértve ennek mélységét. Segíts, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy noha mindenható vagy a mi életünk felett, a mi érdekünkben mégsem teszel semmit, vagy nem vagy képes semmit sem tenni. Köszönjük, hogy kihozol most bennünket kicsiny hitűségünkből, és magadra emelve a mi lelki tekintetünket bátorítasz, tanítasz, bíztatsz bennünket, hogy nincsen az életnek olyan lehetetlen helyzete, ahol te ne tudnál közbelépni, és ne tudnál szabadítást szerezni mindazoknak, akik hívő szívvel hozzád kiáltanak. Taníts meg bennünket így imádkozni, és taníts bennünket magunkat így reáthagyni életünk minden idejében, és minden forgatagában. Így bízunk rád magunkat betegségeinkben, kilátástalanságunkban, anyagi szükségünkben, mindazokban a neheztelésekben, bajokban, amelyek családjainkban, szeretteink között vannak. Köszönjük, Urunk, hogy neked van lehetőséged gyógyulást, szabadulást szerezni. Legyél hát irgalmas és kegyelmes hozzánk. És mindenek előtt köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra a te szabadításodra, amelyet a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által szereztél nekünk. És amit mi hajlamosak vagyunk az idő múlásával lekicsinyelni. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy örök életet szereztél nekünk, az Úr Jézus Krisztus által, és abból a leglehetetlenebb helyzetből hoztál ki általa, amelyből önerőnkből soha kikeveredni nem tudtunk volna. Köszönjük neked a bűnbocsánatot, köszönjük neked a megigazítást, Köszönjük neked a helyreállított szövetséget, amelyek mind-mind azt jelentik számunkra, hogy a te személyed oltalma rajtunk és velünk van. Ebben a látásban és a látás alapján békességes életvitelben erősítsél, gazdagítsál bennünket, s taníts meg a te szabadításaidról hálával megemlékeznünk, és téged azokért dicsőítenünk. Most sem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, hogy személyesen mi vár reánk, de hálaadással megköszönjük neked, mint gyermekeid, hogy a te jóságod, a te kegyelmed a tiédtől soha meg nem vonod. Legyen ezért áldott a te neved. Amen. A magunk személyes csendjébe folytassuk imádságunkat. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival imádkozzunk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, Isten tiszteletünk záró dicséretét énekeljük, a 235. dicséretünket keressük ki, és ennek a 235. dicséretünknek énekeljük az első kettő, valamint az ötödik, azaz utolsó versét, a 235. dicséretünk első kettő és ötödik versét. Hallgass meg minket, nagy Úristen!
Hallgass meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben, és tekints meg minket mi életünkben, hogy ne essünk e földön hitetlenségbe, ördög kezébe. Mert csak te vagy a világosság, életünkben te vagy igazság. Mi sötét szívünkben nagy világosság, és szomorú lelkünkben te vagy vigasság, örök boldogság. Hála néked, mennybéli Isten, ki vigasztalsz minket éltünkben, és el nem hagysz minket nagy szükségünkben. Megerősítesz inkább az igaz hitben,